A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat a mikrofonnál, Szajlai Csaba, a nap vendége Nagy Márton, Orbán Viktor miniszterelnök gazdasági főtanácsadója. A műsor első részében önbe folytottam a szót, úgyhogy visszaugrunk a 2021-es, 2022-es költségvetési témakörre, miként fogalmazott ez a újraindításnak a büdzséje, és a számos intézkedés segíti a gazdaságot, hogy visszakapja korábbi önmagát, korábbi lendületét, kiemelt egy pár tételt, és a jó emlékszem az utolsó percekben arról beszélt, hogy mekkora összegek állnak rendelkezésre. Hát kapkodjuk a fejünket, mert említett egy 6000 milliárdos tételt, most pedig a 22-es költségvetésben van egy több mint 7000 milliárd forintos összeg, amely az újraindítást hivatott elő segíteni. Nézzük, hogy miből állhat ez a pénz össze.
Így van, tehát a 21-ben van 6000 milliárd, a 22-ben 7000 milliárd, ugye ez a 21-es pénz, ez a GDP 12%-a, a 22-es pénzünk pedig lényegében ennél is magasabb, tehát elérheti a GDP 13%-át. Ugye a gazdaságfejlesztés mit is szolgálhat? Mint mondtam, ugye alapvetően négy nagy tételre osztható a gazdaság újraindítási akcióterv, a családok védelmére, a nyugdíjasok támogatására, az adócsökkentésekre és a gazdaságfejlesztésre. De ugye alapvetően a gazdaságfejlesztés az egy nagyon hosszú távú terv, hiszen alapvetően itt a, még egyszer a, nem csak a gazdaság helyreállítása, hanem a gazdasági növekedés egy korábbinál magasabb növekedési pályára, tehát a GDP-nak egy növekedés, magasabb növekedési pályára való helyezése a cél. Ugye ezeken belül nagyon nagy mértékű az állami beruházások szerepe. Itt már többször elmondtam, hogy ez azért fontos, mert amikor egy forintot elkölt a költségvetés, főleg állami beruházásokra, akkor az a fontos, hogy ebből több mint egy forintnyi GDP legyen, tehát adott esetben multiplikálja a növekedést. Ugye az állam esetén az állami beruházások, az állami építőipari beruházásoknál nagyon fontos ezeknek a tervezése, végrehajtása, visszamérése, és ezeknek a kivitelezése során, hogyha ezek sikerülnek, akkor azt gondolom, hogy nem kell letennünk arról a célunkról, hogy a gazdasági növekedést akkor tudjuk megőrizni, és annak helyes szerkezetét, hogyha 25% fölötti beruházási rátát tudunk elérni. Ugye mi a beruházási ráta? Az a beruházás és a GDP-nek a hányadosa, és ezen a 25%-os beruházási rátán belül 6% pont a adott esetben az államhoz kapcsolódik, tehát az állami beruházás per GDP-ra az 6%, tehát azt lehet mondani, hogy az egynegyede az állami beruházásokkal segített. Amikor a költségvetést nézzük, és azt is lehetett ugye hallani az elmúlt időszakban, hogy a költségvetési tanács és a Nemzeti Bank kritizálta a költségvetésnek a hiányának a nagyságát, és 22-re azt javasolta, hogy 3% körüli hiány legyen tervezve, akkor én inkább azt mondanám, hogy jelen pillanatban az a cél, és ez a nagyon fontos dolog, hogy az elsődleges cél a gazdaság helyreállítása. És ha a gazdaságot helyreállítjuk, akkor lesz egyensúly is. Az egyensúlyt a gazdaság helyreállításán keresztül el tudjuk érni.
Tehát miért? A magasabb növekedésen keresztül erre utal?
Így van, miért? Mert ebben az esetben, ha magasabban növekedés ütemünk, akkor adott esetben az államadóságot ki is lehet nőni, hiszen, hogyha nagyon egyszerűen lefordítanám, az államadóságot azt úgy mérjük, hogy az államadóság mértéke vagy nagysága, nominális nagysága per a GDP hányadosa, tehát hogyha a GDP növekszik, és jobban növekszik, mint az államadóság, akkor ez a hányados csökken. Tehát erre szokták azt mondani a közgazdaság, hogy kinőhető az államadóság. Ebből a szempontból itt nem a költségvetés hiányának a nagysága az érdekes önmagába, hanem tényleg a szerkezete, hogy mire költünk. És ebből a szempontból meg azt mondhatom, hogy mindenki nyugodjon meg, a költségvetés jelen pillanatban gazdaságfejlesztésre költ, amellett, hogy a nyugdíjasokat, a családokat is segíti, de gazdaságfejlesztésre költ, és ez a gazdaságfejlesztés úgynevezett ugye állami beruházásokon keresztül olyan strukturális változásokat hozhat, amivel tényleg kinőhető ez az államadóság.
Közben jövőre országgyűlési választások lesznek, és a kritikusok sokszor óhatatlanul összefüggésbe hozzák az 5,9%-os hiányt, valamint a megnövekvő költségvetési mozgásteret a 22-es nagy voksolással. Nem így látja? Szó sincs erről?
Én nem így látom. Egyrésztről ugye a jelen pillanatban az Unió is felmentést az alól, hogy milyen költségvetési szabályokat kell betartanunk. Tehát ugye vannak költségvetési szabályok, miszerint ugye 60%-os államadóság per GDP felé kell közelítenünk a szinteket, a költségvetési hiánynak pedig alapvetően 3%, de adott esetben, sok esetben 2% alatt kell lennie. Ezek a költségvetési szabályok, ezek felfüggesztésre kerültek, tehát a unió tagországaitól nem várja el tehát az unió nem várja el a tagországoktól, hogy ezeket a szabályokat betartsa, pontosan azért, mert a gazdaság helyreállása vagy helyreállítása a legfontosabb, és a kormány ennek tesz eleget a 21-es és a 22-es költségvetésbe. Ugye pontosan lehet látni különben a szerkezetét tekintetében is, hogy a szerkezete, ha ránézünk a költségvetésre, az nem egy választási költségvetés, ami adott esetben a pénzeket, támogatásokat, jutalmakat szór ki mondjuk a választóknak, hanem adott esetben, ahogy mondtam, gazdaságfejlesztésre költ, állami beruházásokra költ, amivel egy hosszú távú növekedést segít. Tehát amikor ránézünk a költségvetésre, és megkérdőjelezzük azt, hogy mit is szolgál, akkor nem csak a nagyságát kell még egyszer vizsgálnunk, hanem a szerkezetét is kell.
Ha már szóba hoztad az Európai Uniót, sokaknak borzolja a kedélyét, hogy van egy lehetőségünk, és arról a magyar kormány lemond, nevezetesen az Európai Unió helyreállítási alapjáról beszélünk, és ebből közismerten a kormány csak a grant, vagyis a támogatási részt veszi fel, holott volna egy hitelfelvétel lehetőség is. Hát ugye a tétje az, legalábbis úgy tűnik, hogy lemondunk 9 milliárd euróról, ami egy kedvező kondíciójú kölcsön gyakorlatilag. Miért nem élünk ezzel a hitelrésszel? Hát azért ez a forrás különösen devizalapon elméletileg hiányozhat a gazdaságból.
Ugye alapvetően a helyreállítás alapnak, ahogy ön is mondta, két része van, a visszanemtérítendő, ez a grant, és a visszatérítendő, a hitelrész. A grant rész, a visszanemtérítendő rész, az jár nekünk, az a mi pénzünk. Tehát adott esetben az ténylegesen jár nekünk. A hitelrész az egy opcionális kérdés. Ez mindenkinél opcionális kérdés, minden tagországnál opcionális kérdés. Itt ez egy nagyon egyszerű döntési mechanizmus. Hogyha ránézünk egy hitelre, akkor mit kell mindig mérlegelnünk, mire lehet felhasználni, és mennyibe kerül. Ugye ez a kettő dolog, amit mérlegelünk. Ez az uniós hitel, ez egy kötött felhasználású hitel, olcsó hitel. De azért olcsó, mert kötött felhasználású. Az unió megmondja, mire kell felhasználnunk. Ugye mi ennek az alternatívája? Mondjuk egy devizakötvénykibocsátás, vagy egy forintkötvénykibocsátás a költségvetésben, tehát saját források biztosítása, ami viszont szabad felhasználású. Tehát az alternatívája az, hogy szabad felhasználású, ami lehet, hogy kicsit drágább, de hát szabad felhasználású, arra költjük, amire akarunk. Adott esetben én azt gondolom, hogy a kormány jól döntött abban, hogy azt mondja, hogy ő egy sokkal rugalmasabb keretrendszerbe akar mozogni, ő el szeretné dönteni, hogy azok a források, amik rendelkezésre állnak, azok szabad felhasználásúak legyenek, és ezért azt mondja, hogy jelen pillanatban nem él a hitelfelvétel lehetőségével. Ugyanakkor azt is mondta, hogy ez nem 2023-ig akármikor élhet vele, tehát az unióhoz visszamehet, és mondhatja azt, hogy egy részét szeretné felvenni. Ez attól függ, hogy a gazdaságban, ha felmerülnek olyan projektek, amit a kormány úgy dönt, hogy ténylegesen meg kell valósítani, akkor meg fogja vizsgálni annak a lehetőségét, hogy azt honnan lehet finanszírozni, és hogyha adott esetben úgy dönt, hogy ezt az unióból fogja finanszírozni, akkor onnan fogja finanszírozni. Még egyszer, szerintem egy nagyon fontos kérdés, de a bankrendszerben is így van, egy szabad felhasználású hitel, ez egy rugalmasabb hitel és drágább, ugyanakkor azt sokszor előszeretettel módon veszik föl, mint az, hogy egy kötött hitelt veszünk föl, akármennyire is olcsó. Ez ilyen egyszerű választásnak az eredménye.
Ezzel a logika mentén jutunk el a hiteltörlesztősi moratóriumig. Különböző elemzések látnak napvilágot mostanság, miszerint, hogyha lejár, véget ér a moratórium, akkor a hitelek 15-20%-a lehet problémás. És tekintettel arra, hogy korábban ön jegybankár volt, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke, ebben a minőségében is kérdezem, hogy hogyan látja, nem lesznek itt óriási problémák, ha kifut ez a rendszer?
Igen, annak idején még a jegybankból készítettük elő a kormány közösen a moratórium bevezetését, és ez egy érdekes kérdés most, hogy július 1-én lejár a moratórium, és a moratórium jövőre dönteni kell. Én azt gondolom, hogy a következő hetekben a kormány fog dönteni erről. Itt azt kell mérlegelni, hogy a moratóriumban kétfajta ügyfél van. Az egyik fajta ügyfél, amit én úgy hívok, hogy freeriderek, tehát magyarul ezek olyan ügyfelek, akik tudnának fizetni, de nem akarnak. Tehát, hogy kihasználják ezt a lehetőséget, nem pedig használják, ez nagyon fontos különbség. Ők belekerülnek egy ilyen morálházár problémába, tehát nem jó, hogyha ők maradnak a moratóriumban, vagy benne maradnak a moratóriumban. A másik fajta ügyfél az, aki nem is tud fizetni, tehát ő a sérülékeny, akit a válság során a jövedelme csökken, az ott esetben elvesztette az állását. Itt is nagyon fontos kérdés, hogy ugye ez egy dinamikus dolog, tehát a gazdaság újraindításával az ő jövedelme újra növekedhet, a foglalkoztatottsága újra helyreállhat. Tehát meggyógyulhat, de kérdés, hogy ezekből a sérülékenyebb ügyfelekből mennyi van. És ezeken sérülékeny ügyfeleknél, ugye, ha így nézzük az elmúlt fél évet, a moratórium fennmaradása az teljesen jogos volt. A moratórium jövőjét illetően erről a két ügyfélcsoportról kell gondoskodni, és lehetőség szerint úgy dönteni, hogy ez a két ügyfélcsoport megfelelően kezeljük, tehát akik úgynevezett kihasználják, azok ne tudják kihasználni ezt a lehetőséget, aki viszont bajban van, ott valamiféle segítség azért mégiscsak szükséges, hiszen alapvetően egy nagyon nehéz helyzetbe kerülhetnek. Még egyszer mondva, a moratórium a következő hetekben fog dönteni a kormány. A pénzügyminiszter úr már bejelentette, hogy a pénzügyminisztérium a jegybankkal és a bankszövetséggel tárgyal a moratórium jövőjét.
Egyébként mi a visszajelzés a bankok részéről, vagy akár a bankszövetség, mint érdekképviselet részéről, mekkora teher ez számukra?
Alapvetően a érdekes, hogy a bankrendszer magát a moratórium bevezetését tavalyi évben sem támogatta, ugyanakkor én bankár ismerősöktől tavaly már azt hallottam, hogy milyen jó volt ez a moratórium bevezetése, és valójában nem is bánták, hiszen nagyon fontos lépés volt abban, hogy a válság kellős közepén az ügyfelek likviditási helyzetét kikönnyítsük, időt adjunk nekik, segítséget adjunk nekik. Tehát alapvetően a bankrendszer az eleinte elutasította, ugyanakkor utólag azt mondja, hogy ez egy jó dolog volt. Ugye itt a jövőjét tekintetében is a bankrendszer ezt a moratórium folytatását egyértelműen nem támogathatja. Biztos, hogy arra szavazna, hogy adott esetben a moratórium befejeződjön. Tehát alapvetően az ő álláspontjuk, azt gondolom, hogy ebben a moratórium tekintetében egyértelmű. Ezt azt gondolom, hogy a kormánynak mérlegelni kell, meg fogja hallgatni, hogy a pénzügyminisztérium is, a miniszter úr is mondta.
Maradunk a bankoknál, de az állami hátterű bankoknál rendkívüli helyzetben különleges pozícióba kerültek már, mint ami a gazdasági lendület finanszírozása terén gyakorlatilag megvalósult és megvalósítandó feladat.
Ugye a maga bankrendszert ugye mi jellemzi jelen pillanatban? Nagyon-nagyon sok állami és jegybanki hitelprogram Sokan azt mondják, hogy nagyon nagy hitelbőség van, hiszen az állam nagy mértékben támogatja a családoknak például a lakáshoz jutását, ugye ezek a CSOK programok, a babaváró hitelek, amit akár likviditást, tehát személyhitelként is használnak az ügyfelek, de itt vannak a támogatott Széchenyi kártya hitelek, az NHP, őről nem is beszélve, tehát rengeteg program van, és ehhez kapcsolódik még az MFB gyors kölcsöne, vagy a beruházás támogatási hitelprogramja az Exim Banknak, tehát tényleg rengeteg hitelprogram van, és azt gondolom, hogy a minden fajta ügyfélnek, minden nagyságú vállalkozásnak jelen pillanatban rendelkezésre áll olyan hiteltermék, amivel ő segíteni tudja magát akár forgóeszközfinanszírozásba, akár beruházási finanszírozásba. Tehát a hitelbőség az van. A bankrendszer számára, tehát itt a kereskedelmi bankokról beszélünk, a legnagyobb kihívás jelen pillanatban azt gondolom az, hogy mit kezdjenek a likviditásukkal. Jelen pillanatban ugye a koronavírus válság miatt is az emberek megtakarítási hajlandósága nagyon-nagyon magas. Ez persze a újranyitás következtében csökkenhet. Ugyanakkor nagyon-nagyon sok pénzt csücsül nem csak készpénzben, hanem látra szóló betétben is a bankrendszer forrás oldalán. Akár a családokat nézzük, akár a vállalatokat nézzük. Tehát több ezer milliárd forint halmozódott föl betétekben. És ezzel a bankrendszer ellenpróban nem tud sok mindent kezdeni, kicsapódik a Nemzeti Bank egyhetes betétében, ami ugye 4000 milliárd fölött van. Tehát hatalmas mértékű pénzek parkolnak a kereskedelmi bankokba, és anélkül, hogy megforognának a bankrendszerbe, vagy bocsánat, a vállalati vagy a lakossági szférába, tehát a magánszektorba, nagyon gyorsan kicsapódnak a Nemzeti Bank forrás oldalán, ami nem egy jó jelenség, és ez adott esetben a bankrendszernek is, ha így nézzük, valamennyire teher. Tehát itt alapvetően arra kell felkészülni a bankrendszerbe, hogy az újranyitással ezek a pénzek megmozdulnak, és hogyha ez bekerül a gazdaságba, akár fogyasztásba, akár lakásvásárlásba, akár másfajta úgynevezett átételen keresztül megjelenik, akkor azt hogy kezeljék.
Beszélgetésünk záró akkordjaként arra kérem, van még hát a pár percünk, hogy akkor foglaljuk össze röviden a legfontosabbat talán, hogy mikor térhetünk vissza a 2019-es utolsó békeév gazdasági teljesítményéhez, és úgy összességében a mi életünk is mikor tud teljes egészében normalizálódni, hogy látjuk a koronavírus harmadik hullámának éppen finisében.
Ugye nagyon nehéz azt számszakilag mérni, hogy a gazdaság mikor kerül vissza a válság előtti állapotba, egyáltalán olyan minőségében és szerkezetében visszatér-e. Ha a GDP-vel mérjük, akkor a reményeim szerint, hogyha az 5%-os növekedést idén megcsípjük, amire minden esélyünk megvan, akkor idén visszatérhetünk a 19 végi gazdasági teljesítményünkhöz, de persze nem csak GDP-be lehet mérni azt, hogy az újraindítás vagy az újraindulás és a visszatérés megtörtént, de lehet foglalkoztatottságba is mérni. Foglalkoztatottság tekintetében azt gondolom sokkal hamarabb vissza fogunk térni, tehát azt gondolom, hogy az a pár tízezer állás, amivel lejjebb vagyunk a válság előtti szinthez képest, ugye most 4.616.000-nél vagyunk, az a következő hónapokban helyreáll, a részmunkaidőkből visszajönnek az emberek, az is helyreáll a következő hónapokban. Én nagyon optimista vagyok. Vannak szektorok, amik például több hónapot fog igénybe venni a helyreállások, ezek közül kiemelném a hotel, tehát a turizmus tekintetét, turizmust és a szabadidő tevékenységet. És hát mondhatom úgy, hogy vannak olyan dolgok például, amik nem is biztos, hogy helyreállnak, például munkába járás. Jelen pillanatban körülbelül 15-20%-ot csökkent a munkába járása a válságelőtti szinthez képest. Ezt hívjuk távmunkának vagy home office-nak. Ennek egy része nem is biztos, hogy helyre fog állni a jövőbe, tehát erről beszéltem, amikor azt mondom, hogy nem biztos, hogy ugyanolyan alakzatban állunk vissza a válság előtti szinthez.
Köszönöm szépen a beszélgetést. A nap vendége tehát Nagy Márton, a miniszterelnök gazdasági főtanácsadója volt a mikrofonnál. Szajlai Csabát hallottak. Hallgassanak bennünket továbbra is.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.